Kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható János evangéliumának 10. részében a 11. verszakkal kezdődő szakaszban. Ezt ülve hallgassátok meg János evangéliumának 10. részéből, a 11. szakaszból így szól Isten szent igéje. Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akkolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akkol, és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Egy nagyon közismert példázata ez a Szentírásnak. Én nem hiszem, vagy nem gondolom, bocsánat, nem gondolom, hogy van itt olyan, aki ne ismerné ezt a részét a Szentírásnak, sőt, a régebbi nagyanyáink lakásába több olyan képet lehetett látni, ahol Jézus egy pásztorbottal van ábrázolva, vagy még kis báránykák is vannak, úgyhogy ez egy kedvelt képe a képzőművészeknek, vagy magukat képzőművésznek gondolóknak, a Bibliát felületesen ismerőknek. Szóval mindannyian tudunk mit kezdeni ezzel a képpel, ezzel a gondolattal. Igaz, hogy ma már a városi, sőt a metropoliszban élő embernek el kell az állatkertig menni ahhoz, hogy egyáltalán bárányt lásson, vagy birkát vegyen észre, megnézzen, hiszen nem része ma már a gyermekeinknek sem, a gyermekeink életének az, hogy minden nap találkozhassanak valamilyen állattal. Most figyeltem meg, talán egy-két hónapja volt ez, az egyik nagy bevásárló központba közeledett húsvét, és az előtérbe lekerítettek egy részt, ahol bárányok, nyulak és kis totyogó kacsák voltak, mert közelgett a húsvét, és hát ezek azok az állatok, amelyeket szívesen megvesznek csoki formájában az anyukák, és valahogy a húsvéti nyuszi odahozza a kertbe, ha van kert, vagy az erkélyre. Szóval ehhez, vagy ez már manapság nem annyira hétköznapi dolog, de talán még nincs olyan messze gyermekeinktől sem, hogy ne tudnánk báránnyal és pásztorral mit kezdeni. Arra is gondolhatnánk, hogy nem is olyan nehéz dolog pásztornak lenni. Emlékszem rá, hogy a szüleim egy vidéki városban szolgáltak, és nagyon sok tanya vette körül ezt a várost. Európában egyedülálló bokortanya rendszere van Nyíregyházának és a környezetének. És az ottani testvérek minket mindig gyerekeket elvittek nyaralni, és hát mit csináljanak velünk ezek az egyszerű emberek, hát gondolták, hogy mi véghez tudjuk vinni mindazt, amit ők is egész életükben csináltak. Azt gondolták, hogy értünk az állatokhoz, földműveléshez és egyéb dolgokhoz, és engem is megbíztak egy állat őrzésével, amit borzalmasan unalmasnak tartottam, és hogy valahogy teljen az idő, addig piszkáltam ezt az állatot, amíg nem is egy volt, több volt, amíg be nem rohant a vetésbe, és óriási ribillió lett, mert éppen a szomszéd vetése volt, amit elkezdett örömmel rágni, vagy falatozni. Szóval én is azt gondoltam, hogy az őrzés az valami érdekes, mozgalmas dolog, amivel állandóan munkában van a pásztor. Persze lehet, hogy nem gondoltam ezt akkor így végig, csak unatkoztam, és valahogyan el kellett tölteni az időt. De én, ha most megkérdezném, vajon mit csinál egy pásztor, lehet, hogy sokan csak rávágnánk, hogy üldögél, főzi a slambucot, ha még Móricot vagy egyéb novellistát olvastunk, aki ezzel a témával foglalkozik, akkor lehet, hogy ennyit még tudnánk, de olyan különösebb, fontos dolgot nem tulajdonítunk talán a pásztornak. Annál is inkább így van ez, hiszen a mi mezőinken, a mi legelőinken talán nincs már annyi vadállat, amitől óvni kellene a bárányt, vagy amiért a pásztorra egyáltalán szükség van. Az még talán eszünkbe jut, hogy azért jó dolog ott lenni, nehogy véletlenül egy másik karámba kerüljenek, nehogy valaki eltulajdonítsa őket. Igen, ez is egyfajta feladata a pásztornak, de sokkal bonyolultabb dolog pásztornak lenni, ezért időztem el ilyen hosszan a bevezetőn, mert ne vegyük félváról ezt az igét, ami itt előttünk áll, nagyon fontos dolgok vannak ebben lejegyezve. Hát először is tudnunk kell, hogy azon a vidéken, ahol Jézus elmondja ezt a példázatot, azon a vidéken nem volt ajtaja a karámoknak, hanem egy nyílás volt, amin keresztül be lehetett menni a karámba, ahol lepihentek az állatok, és a pásztor, hogy nehogy meglepje őket valaki, lefeküdt a nyíláson, vagy a nyílásnál is keresztbe feküdt, hogy csak rajta keresztül lehessen bemenni a karámba. Hogyha valaki rossz szándékkal érkezik, csak úgy tudjon bemenni a karámba, hogy belebotlik a pásztorba. És ha egy előző gondolatához visszanyúlunk Jézusnak, ahol is azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, innen vettük ezt a gondolatot, ami itt van mögöttem, egy stilizált oltárképez, Jézusra utalva, ő az ajtó, akkor sokkal mélyebb üzenete van annak, ami ezután következik, én vagyok a jó pásztor. Nem úgy általában egy pásztor, nem olyan, mint a többi pásztor, a jó pásztor. Akik forgatjuk a Szentírást, tudjuk, hogy ez az Én vagyok sorozatnak az egyik állomása. Sok mindent mond önmagáról Jézus. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És sok mindent mond, és most eljutunk oda, hogy én vagyok a jó pásztor. Nagyon sok mindent elmond önmagáról Jézus, és lehet, hogy arra gondolhat valaki olyan, aki felületesen ismeri őt, vagy nincs vele szorosabb kapcsolatba, hogy micsoda beképzelt alak. Önmagáról úgy nyilatkozik, mint aki mindenek fölött álló pásztor, akihez hasonló nincs, pedig olvasmányainkból hány pásztorfejedelemről tudnánk beszámolni, hány olyan pásztorról, aki Még az oroszlánnak is utána ment, olvashatjuk Dávid királyról, és kettétépte, kivette a szájából a bárányt, vagy tudjuk, hogy Jákobnak mennyit kellett küszködnie lábán miatt, mert hisz még a holt állatokat is számon kérte rajta, úgyhogy nem is volt olyan könnyű azon a vidéken pásztornak lenni, és ennek ellenére ez a furcsa vándorprédikátor azt állítja magáról, akiről azt se tudják a kortársai, hogy honnan való, ő a jó pásztor. A jó pásztor. Hát mi is a kritériuma, mi is a feltétele annak, hogy valaki ezt merészelje állítani önmagáról? Először is keresztbe fekszik az ajtó előtt, mert rá van bízva sok mindenki, rá van bízva egy csomó olyan juh, amely juhok hallgatnak az ő szavára. Aki egy kicsit is foglalkozott csoport lélektannal, pontosan tudja, hogy ahol juhok vannak, ahol csoport alakul ki, ott mindig morgás van belül, mindig, vagy újból kezdem a mondatomat, nehezen alakul ki az a fajta egyetértés, amiről itt Jézus beszél. Hallgatnak az ő szavára. Mert amikor csoport alakul ki, ott különféle emberekként jövünk össze, és az egyiknek ez a gondolata, a másiknak amaz a gondolata, a negyediknek, harmadiknak megint más, és nehéz dolog azt szintézisre hozni, nehéz dolog ott egységet teremteni, de mindannyian, legalábbis az emberek többsége szereti, hogyha olyan szó hangzik el, amely szót, amely hangot érdemes követni. Hogy miért van ez így, ezen is elgondolkozhatnánk sokat, és lenne is ötletem rá, de most nem feltétlenül ez a témánk. De valaki olyan a jó pásztor, akinek a szavára hallgatnak. Megjegyzik azok, akik találkoztak vele és tanításaival, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint a kortársak. Úgy tanít, úgy prédikál, úgy üzen, hogy érezni lehet az ő hangjából, hogy erő van benne. Hogy olyan eledelt ad, ami füves legelő, forrásvíz, ahogy a Zsoltáros írja, ahol lelkem megvidámul, lelkünk megvidámul, és az igazság ösvényén kezd járni, és a többi, és a többi. Ő a jó pásztor, aki keresztbe fekszik az ajtó előtt, aki maga az ajtó, mert ott van az ajtónál, mikor jönnek a juhok, és ha hiányzik egy juh, azonnal fogja tudni, hogy hiányzik, azonnal tudja, hogy valaki nincs jelen, akkor már is aggódik, és a másik kép, amivel ő önmagáról beszél, az az, hogy elmegy az egy elveszett bárányért is, akármilyen messzire kerül, akár milyen távolra is kóborol az illető. Ismeri az övéit. Nekem nagyon rossz névmemóriám van, ezzel szemben viszont az arc és forma memóriám nagyon jó, betegesen jó. Ha valakivel találkoztam egyszer életemben, azt meg fogom ismerni. A nevére nem fogok emlékezni, de az arcra és kinézetre igen. És emlékszem rá, hogy az életem egyik időszakában nagyon sok gyerekkel foglalkoztam, és borzalmasan zavart, hogy nagyon nehezen tanulom meg a neveket. Aztán persze, ha már egyszer megtanultam, akkor nehezen is felejtem el, de nagyon nehezen tanulom ezeket a neveket meg, vagy nagyon nehezen jegyzem meg, és hát aki már tanított, vagy foglalkozott csoporttal, tudja, hogy milyen zavaró az, amikor csak úgy mutogat az ember, és megpróbálja körülírni, hogy kit szeretne felszólítani, vagy kihez szeretne valamilyen gondolatot eljuttatni, és hát ennek különféle praktikái vannak, ha az ember nehezen jegyzi meg a neveket, bár manapság már ravaszabbak az előadók, mert kiíratják a hallgatókkal a nevüket a mellükre, és akkor így könnyedén föl lehet ismerni őket és nevükön szólítani. De Jézus azt állítja magáról, hogy ismeri az övéit. És ez az ismeret nem egy olyan fajta ismeret, hogy találkozott már vele. És tudja, hogy te fiatalember, te idősebb ember, te ez és ez, aki ilyen és ilyen ruhában vagy, téged már láttalak valahol. Ki is vagy te? Nem így ismeri. Az ismeret ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy pontosan tudja, hogy ki az ő nyája. Ki tartozik az ő nyájába? Ismeri. Néven szólítja. Minden gondját, baját tudja. Benőtte a körme, ugye a bárányokról tudjuk, hogy nagyon kényes állatok, bár a mi gondolatainkban, sőt a magyar nyelven eléggé lenéző módon szoktunk nyilatkozni a bárányokról, nem is ezt a kifejezést használjuk, hanem a birkát szoktuk használni, és annak van egy kis pejoratív éle is, de ebben az összefüggésben nem ilyen módon akarunk a bárányhoz közelíteni, hanem másfajta dologról szól, de talán ennyit tudunk róla, hogy a bárány bizony elég kényes állat, nagyon sokat kell az ő körmével és egyéb dolgokkal foglalkozni, mert lesántulhat az állat, ha nem gondozzák eléggé. Ismeri minden problémáját. Ha a körme benőtt, azt is tudja a jó pásztor, vagy szemfájós lett, vagy bármilyen problémája van, tudja, hogy kiről van szó, tudja minden gondolatát. A következő jellemzője a jó pásztornak, szereti a juhait. Többször elmeséltem már, hogy a teológián, a pedagógia stúdiumok voltak, bejött a pedagógia tanár, és elmesélte nekünk, hogy amikor ő kezdett, ez nagyon régen volt a felszabadulás környékén, bejött hozzájuk a nagy tudású professzor, és azt mondta, hogy két dolgot szeretne mondani nekik, ami egy életre segítségük lesz. És az egyik dolog az volt, segítségükre lesz. És az egyik dolog az volt, hogy tessenek szeretni azokat, akik a kezükre van bízva, kezükre vannak bízva. A jó pásztor szereti az övéit. Nem morog, hogy már megint egy bárányjal több, a csuda vigye el. Nem volt elég az a kisnyáj, most megint egyel több. Mennyi gonddal jár ez? Megint hozza a butaságait, kínlódik, béget itt nekem reggeltől estig, nem elég nekem az, amennyi volt, azoknak is annyi bajuk van, minden nap sántikálnak, hanem örvendezik. Amikor egy báránnyal több van, nagy öröm van a mennyekben, olvashatjuk máshol. Ismeri az atyát, és az atya ismeri őt. Vajon te, aki itt ülsz, ismered az atyát? Ismered a fiút? Szereted a pásztort, vagy gyűlölöd a pásztort? Közömbös a pásztor? Izgat, hogy ki a pásztor? Tudsz róla valamit? Megkérdeznék tőled, hogy kicsoda a te pásztorod, kicsoda az, aki szeret téged, aki azt állítja önmagáról, hogy ajtó, azt állítja magáról, hogy jó, azt állítja magáról, hogy ismer téged, te ismered, izgat téged, foglalkoztat, kicsoda ő, vagy közömbös, és arra gondolsz, mint sokan, hogy ő egy olyan valaki, akiről azt se lehet tudni, hogy kicsoda, honnan származik, és mese, ez az egész. És ha már itt járunk, akkor van-e helyes önismereted? Tudod-e, hogy te ki vagy? Van fogalmad arról, hogy ki vagy, milyen gondolatok gyötörnek, helyén vannak a dolgaid, és pontosan tudod, hogy mire, hogyan reflektálsz, mik a gyengéid, és mik az erősségeid? Te tisztában vagy azzal, hogy ki vagy? Ez a pásztor azt állítja, hogy ő tudja, hogy kicsoda. Ő pontosan ismeri önmagát. Azt is tudja, hogy az a munka, amit végez, az saját elhatározásából történik. Senki sem erőltette rá. Te, aki itt vagy, és hallgatod a jó pásztorról szóló gondolatokat, mi a véleményed neked a jó pásztorról? Kényszerből hallgatod végig, vagy megszokásból a róla szóló gondolatokat, vagy magaddal sem vagy tisztában ezen a területen? Nem tudod, hogy kicsoda neked ő? Nem tudod, hogy egyáltalán szereted-e őt? Ismered-e őt? Vagy hogyha arról lenne szó, és te lehetnél az ajtó, és ő a nyáj közé tartozna. Odafeküdnél az ajtó elé, ha jönne valamilyen veszély? Vagy ha csak annyit kérdeznének, hogy kicsoda neked a pásztor, képletesen odafeküdnél mellé az ajtóba, és megmernéd mondani, hogy igen, az életem értelme ő. Szeretem őt, ismerem őt, követem őt. Hallom az ő hangját, és ő is hallja az én hangomat. De ehhez ismerni kellene önmagadat. Ki vagy? Ő tudja, hogy ő ki. Azt is tudja, hogy te ki vagy. De te tudod, hogy ki vagy? Tudod, hogy hogyan állsz ezekhez a kérdésekhez? Meg tudod állapítani, meg tudod ítélni saját szerepedet ebben a világban, pontosan tudod, hogy meddig terjed a kompetenciád, hol tudsz önfeledten, boldogan dönteni, és hol szerepet játszol, hol csak béres juh vagy, hagy éljek egy ilyen zavaros képpel, és hol vagy igazi bárány. Van egy nagyon érdekes osztrák, volt, bocsánat, neurológus, pszichiáter Viktor Emmanuel Frank, akitől szeretnék egy rövid idézetet elolvasni így befejezésül. Ausztriában vezetett ő egy intézetet, majd pedig elvitték a koncentrációs táborba, de nem pusztult ott el. És ő ír egy nagyon érdekes dolgot, ami a mi témánkhoz kapcsolódik. Bármit, amit az életben van, elvehetik tőled, kivéve egyet. A választási szabadságot, hogy hogyan reagálsz egy helyzetre. Ez határozza meg a megélt életünk minőségét. Nem az, hogy gazdagok, vagy szegények, híresek, vagy ismeretlenek, egészségesek, vagy betegek voltunk, vagy vagyunk. Az határozza meg életminőségünket, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz. Milyen jelentéssel ruházzuk fel őket, milyen viselkedésmóddal reagálunk rájuk, milyen elmeállapotban kerülünk miattuk. Szabadon dönthetsz. Ez az, ami a tiéd, óriási kincs. Senki nem korlátoz ebben a döntésedben. Ez határozná meg az életminőségedet. Szabadon, önfeledten dönthetsz, és ezt senki nem veheti el tőled. Vajon, amikor hallod a jó pásztor szavát, mersz dönteni? Mersz válaszolni? Igen, itt vagyok. Örvendezem, amikor megszólalsz. Amen. 139-es ének első verszakát énekeljük el.